Mai vendégünk Berlinből jelentkezik be, Dalos György írót hallják. A fekete vasárnap után, ahogy a nemzetközi sajtó hétfőn reagált, mondd el, mi látszik Berlinben, mennyire ülepedik most a választások utáni helyzet, és mi látszik, ahogy tisztulnak a sorok, és tisztulnak egyáltalán?
Ez a történet az én szememben nem annyira rendkívüli, mint a külső megfigyelők számára. Itt élek Németországban, és elég jól ismerem a német politika történet, tehát körülbelül mondjuk a 60-as, 70-es évektől. Németországban mindig volt radikális jobboldal, és ez a radikális jobboldal időnként bejutott a Bundestagba, és még inkább bejutott a helyi parlamentekbe. Az első hullám a 60-as években az NPD volt, a Nemzeti Demokrata Párt, a második hullám a 90-es évek elején a köztársaságiak, a republikánerek. Ezek a pártok tehát mind bejutottak a parlamentbe, egyiknek se sikerült kitörni az elszigeteltségből. Ugyanis itt tényleg van egy alapvető dolog, hogy a németek a szélső jobboldaliságot a közismert múlt miatt végeredményben elutasítják. Minden olyan radikalizmust, ami nemzeti vagy faji alapú, vagy ilyen érvekkel operál, elutasítanak, ez most is így van. Ezen belül persze lehetnek konzervatívak, vagy liberálisok, de például a konzervatívok se nevezik magukat jobboldaliaknak, mert ez rosszul hangzik. A baloldal kevésbé hangzik rosszul, bár, hogy mondjam, sokat tesz azért, hogy szintén ne hangozzék túl jól, de én úgy gondolom, hogy a mostani az AfD-s győzelem nem korszakhatár.
Hanem micsoda?
Reflexió az eddigi kormánypártok, hogy mondjam, rossz és sikertelen lépéseire, vagy a lépések talán még rosszabb kommunikációjára. Itt valami olyan helyzet áll most elő, csak jobb felől, mint a 80-as évek elején, amikor a zöldek léptek be balról a politikába, akkor is a berendezkedett pártok monopóliuma elleni harc volt a program, és ahogy ők akkor beléptek tornacipőben és farmernadrágban a Bundestagba, ami, hogy mondjam, eleve egy radikális lépés volt, most az AfD lép be jobbról. De most a zöldek olyan dolgokat tematizáltak, amiket a szövetségi köztársaság elhanyagolt, hát hogy ne mondjam a környezeti problémákat, az AfD pedig egy aktuális gondot próbál kihasználni a maga javára, és ez a gond a menekült válság. Ezt a menekült válságot hát egyfelől megpróbálta Angela Merkel, és itt az ő személyes szerepe igen fontos, megpróbálta itt megtalálni az egyensúlyt a, hogy mondjam, a humanitárius és a racionális megoldások között. Ez egyensúly, ez nem született meg. Túl gyorsan döntött, nem gondolta végig 2015-ben, hogy mi fog történni, ezt nem is lehetett végig gondolni. De most a menekült válság az van, és a menekültek problémát jelentenek, nem akkorát, mint amekkorára fölfújják őket, de a lakosság szemében nagyobb a probléma, és nem sikerült ezt a dolgot elfogadtatni.
Egyre másra vetik fel a jogvédők, meg jogelmélettel és közigazgatással foglalkozók, hogy el kéne búcsúzni a menekült válság kifejezéstől, mert ez nem a menekültek válsága, amit mi látunk, ők is szembesülnek válságokkal, de ami itt Európában történik, az az ellátórendszereknek és a jogelveknek egy válsága. Mi volt az a hiba? Most túl azon, hogy Angela Merkel 2015-ben azt mondta, hogy nem tartható az, ami Budapesten folyik, és akkor jöjjenek ezek az emberek, amit aztán úgy fordítottak le, és úgy maradt meg a sajtóban, hogy hát a willkommens kultúr az mindenkinek nyakló nélkül, ellenérzés nélkül bebocsátást biztosít.
Igen, de azért lehet mégis menekült válságról beszélni, mert nem a menekültek, hogy mondjam, a hibásak ebben, akik hát mit csináljanak. afgánok, szíriaiak, ahol lehet, hogy mondjam, ebben a háborús helyzetben nekik nincs kiútjuk. Tehát ez nem csak német probléma, hanem egész európai. Az ellátórendszerek egyébként még mindig Németországban működnek a legjobban, mint hogy ez a leggazdagabb és legütőképesebb ország. De valóban fölmerül ez a kérdés, hogy ez a 2015-ös lépés, amelyel egyébként Merkel egy dolgot ért el, Orbánt mentette meg, illetve Magyarországot mentette meg a szemmel látható és megoldhatatlan problémákról. Orbán ezt használta is. De a menekültek, akik hát nincsenek 60 millióan, hanem vannak mondjuk 1 millióan, és rengeteg a belső menekült, tehát a kontinensen belül sokkal többen menekülnek egyik helyről a másikra. A boldogtalan rohingyák nem találtak jobb helyet, mint Bangladesh, miután a burmai kormányzat tényleg embertelenül és rettenetes módszerekkel járt el ellenük. Most ez tehát az emberiség globális problémája, amellyel Németország sem tud egyedül mit csinálni, itt valószínűleg egy nemzetközi fellépés kéne, aminek a fő célja az, hogy a menekülés okaira valamilyen módon befolyást gyakoroljanak.
Ez a helyzet, és elhangzott, hogy itt hiba történt. Mi az, amiben várható korrekció rövid távon a német politikán belül, ami stabilizálhatja a német kormányzást, és ami a szélső jobb előretörésére ad egy választ, illetve ellehetetleníti azt, hogy tovább erősödjön?
Itt most két dolog van, ami a német politikát kifejezetten érinti. Az egyik, hogy a szociáldemokrata párt kihátrált ebből a helyzetből, amely egyébként, hogy mondjam, a nagy koalíció közös tevékenységének is a következménye, tehát valamilyen értelemben a felelősség elől hátrált ki. A másik, ami meglepő, az a CSU, tehát a, hogy mondjam, a kereszténypártok katolikus szárnya, a major szárny legalábbis fontolgatja ugyanezt a kihátrálást. Itt az az érdekes, hogy ugye a kommentárok egy része azzal próbálja megmagyarázni a szélsőjobb előretörést, hogy a keletiek, tehát a volt NDK-sok nagyobb mértékben választották az AfD-t, 21%. Na de ez nem magyarázat arra, hogy például Bajorországban miért omlott majdnem össze a CSU, és még pedig nem is okvetlenül az AfD miatt, hanem ennek a CSU-nak nem hiszik el a választó, hogy elég jobboldali. Na most tehát itt egy nagyobb válság van, az eddigi pártrendszerrel van baj, és ebbe száll az AfD-sek. Az AfD-ben van egy, hogy mondjam, inkább a nácikra emlékeztető szárny, és van egy, azt mondanám, hogy technicista, internetes fiatal társaság, amelyik ezt a dolgot hatalomszerzésre vagy befolyásszerzésre akarja felhasználni, de nem hiszem, hogy fanatikusak lennének. Fanatikus egy kis réteg benne, és úgy tűnik, hogy ez a párt sem egységes. Ugye senki sem akarja vállalni, hogy az NSZDAP örököse legyen.
Ez egy általános mintázatnak tűnik Magyarországon, ugyanígy folyik a Jobbik konszolidációjára tett kísérlet, mindig szakadnak le ilyen radikális szigetek, félszigetek, és mindig konszolidálódik egy középre toródó rész. Kérdés az, hogy igen, ez megtörténhet-e, mi következik ebből? És hogyan alakulnak át a jobb közép, illetve a baloldali pártok?
De Jobbik ugye azt csinálta, hogy elkezdett politizálni a szószoros értelmében, tehát megtalálta azokat a pontokat az Orbán rendszerben, amik tényleg támadhatók, és nem adta föl az eredeti alapállását, amely egyébként több rokonságot mutat a magyar náci jobboldallal, mint amilyen rokonság az AfD-ben van, mert az AfD sok mindent leplez, sokkal inkább leplez, mint a Jobbik. Németországban vagyunk, és itt van valóban egy különbség nyugat és kelet között, mert a nyugati szocializációnak nagyon erős része volt az a eredetileg az amerikai megszállók által elindított, hogy mondjam, átnevelő gyakorlat. Hát amikor 45-46-ban az amerikai megszállók szépen elvitték a németeket a volt koncentrációs táborokba, és filmeket mutattak be neki, és ez a fajta átnevelés, ez végül is több nemzedéken keresztül hatott. És azon kívül nincs oka a német társadalomnak arra, hogy kétségbeesésében egy újabb náci alternatíva felé forduljon. Erre nincs oka. Most Magyarországon annyival bonyolultabb a helyzet, hogy mondjam, a politika kicsit durvább és nyíltabb. A Jobbik persze igyekszik valamilyen módon beépülni a demokratikus keretek közé, de hát egy pillanatra se kell azt hinni, hogy feladta az eredeti elveit.
Hasonló metamorfózist látunk Franciaországban, ahol a francia szélső jobb antiszemitizmusát muszlim ellenességre váltotta, és hát nagyon határozott léptekkel gyalogol az egyre nagyobb népszerűség felé. Itt két karaktert próbáltunk már a tegnapi elemző műsorunkban is követni, illetve kitalálni, hogy mi lesz velük. Angela Merkel az egyik, és a másik Martin Schulz. Ha Angela Merkel marad mindenképpen, ha bár úgy néz ki, hogy Martin Schulz sem adja föl, de hogyan változik a taktikájuk, az ő szerepük és jelentőségük ebben az átrendeződésben?
Én úgy gondolom, hogy abban, hogy csak 33% lett, a CDU elég jelentős hibái és felelősek, és benne Merkel is, de maga Angela Merkel a jelek szerint még mindig népszerűbb, mint a pártja, és ennek az lehet az oka, hogy a németek stabilitásra akarnak építeni. Tehát jobb, hogy mondjam, félnek attól, ami van, de még jobban félnek attól, ami még lehet. És nem akarják ebben az Európában, nem akarják elveszíteni a vezető szerepüket, ami most megerősödött a Brexit miatt, meg a különböző más EU tagállamokban látható válságjelenségek miatt. És itt Merkelnek kulcs szerepe van, egy pillanatban most keresi az összefogást. Szerintem egyáltalán nem lehet kizárni, hogy visszacsábítják a szociáldemokratákat, de úgy tűnik, hogy a zöldek és a liberálisok a tárgyalás fő célpontjai. Én azt hiszem, hogy hát egy legkésőbb decemberben ez a kormány meg fog alakulni. Most az a kérdés, hogy hogy tudja a kancellárnő, és hogy tudja a köré csoportosuló frakció, tehát a CDU-nak a liberális vonala, hogy tudja megoldani nem csak a menekült kérdést, hanem a továbbra is létező nyugat-keleti problémát, hogy tudja megoldani a különböző pártokhoz való viszonyát, és én azt hiszem, hogy itt vannak tartalékok. Azt nem tudom, hogy mit csinál tulajdonképpen a politika mögött a gazdaság.
Ez a nyugat-keleti törés, ez nagyon drámaian megmutatkozott az AfD támogatottságában, akár 10%-os eltérések is voltak.
Igen, de én ezt a dolgot nem magyarázom csupán a nyugati választ, a keleti választók NDK-s hátterével, hanem azzal, ahogyan lezajlott az újraegyesítés. Az újraegyesítés azt mutatta, hogy Kelet-Németországban az átlagos társadalmi mentalitás még hosszú évekig sokkal jobban hasonlított a lengyelre, a szlovákra, a magyarra, mint a nyugat-németre. És ez a stressz, ez a hatalmas sok, amit rövid eufória után a rendszerváltás okozott, ez még él. Tehát nem csak azok, akik volt kommunisták, vagy stázi munkatársai voltak, hanem, hogy mondjam, az NDK struktúrájában a kisvárosok voltak a legerősebbek. Ezeknek a kisvárosoknak eltűnt a szocializmusban még meglévő belső infrastruktúrája, és nem sikerült igazából otthon teremteni. Tehát ha úgy tetszik, iszonyatos pénzeket investáltak a városok rendbehozására, és ennek ellenére hatalmas az elvándorlás. Tehát egy olyan gyönyörű kisváros, mint Altenburg, amit a háború igazából nem tett tönkre, ellenben a béke igen, azt teljesen rendbe hozták, csak éppen a 60 ezer lakósból maradt 40 ezer. És ez az elvándorlás, ez azt mutatja, hogy az a program, amit Nyugat-Németország megvalósított, az inkább a, hogy egy divatlapot nevét idézem, a Schöner Wohnen, a szebben lakni, és nem a Besser Leben, ha jobban élni volt. De egy pici városban, ahol mit tudom én, megyeszékhelyen minden volt. Egy színház, két étterem, négy mozi. Most a fiatalok, és főleg a fiatal nemzedék, ami mondjuk egy ilyen Görlitz vagy Greiz-szerű pici városban leginkább unja a banánt, ezek a fiatalok ott vannak 30 kilométerre Bajorországtól, hétvégén bevágják magukat egy romos kis használt autóba, és meg sem állnak az első bajor városig, hogy ott kiszórakozzák magukat a diszkóban, hétvégéig nem jönnek haza, és van, aki ott marad, és ott próbál magának valamit keresni. Tehát nagyon erős az elvándorlás, és nagyon erős az elvágyódás.
Erre hogy hat most a szélső jobb megerősödése?
De most igen, van egy olyan rétege ennek a fiatalságnak, de nem csak a középnemzedéknek, az értelmiségnek, amelyik végül is vesztesnek érzi magát, annak ellenére, hogy nem lehet a helyzetüket magyar vagy lengyel mértékkel mérni, mert a szociális háló erősebb, de ha úgy tetszik, a lelki része ennek a dolognak nehéz, és ez a probléma, ez még van, és nem mindig rendelkeznek a nyugatiak kellő, hogy mondjam, tapintattal ebben az ügyben. Aztán vannak azonban magában az Egyesült Németországban is olyan rétegek, amelyek nagyon erős AfD választók voltak. Ilyenek az Oroszországból bevándoroltak, számuk körülbelül 2 millióra tehető, és ugye ezek az emberek, akik a 80-as évek végétől jöttek, ezeknek az integrációja nem valósult meg megfelelő mértékben, teljes mértékben biztos nem is volt lehetséges. Ott ülnek, és ezek nem keletiek, hanem nagy, illetve keletiek és nyugatiak is, de hát ott ülnek, mit tudom én, a kanadai NATO egységek által meghagyott lakótelepen valahol Baden-Württembergbe, antennáik kizárólag az orosz tévére vannak beállítva, főzik a pelményét, isszák a vodkát, és oroszul beszélnek. És németek. Na most ez a réteg, ez igen jelentős mértékben szavazott a felmérések szerint az AfD-re. Ez egyszerűen azért van, mert a szocializációjukból valószínűleg hiányzik az a 60 év, vagy mit tudom én, 70 év, amit Nyugat-Németország átélt.
És hogy hat rájuk a putyini Oroszország és a putyini program?
Igen, na most én úgy gondolom, hogy itt sem arról van szó, hogy a putyini titkosszolgálat, az is jelen van, meg jelen van az igen ügyes és nyelvileg igen rendezett németországi orosz propaganda, de a propaganda nélkül is az a helyzet, hogy egy ekkora kisebbség, amely megmaradta maga keretei között legalábbis erre a nemzedékre, a második nemzedék már német egyetemre jár és elszakad az orosz vonzástól, de az orosz vonzás létezik. Oroszország mégiscsak egy hatalmas ország, hatalmas kultúrával, és ezek az emberek, akik 88-89 után jöttek ide, még ebben a kultúrában élnek.
És hát akkor itt most elindul egy újabb érés, és átalakul ez a társadalom. Az, hogy Németország szerepe így megnőtt mondjuk a Moszkva-London tengelyen, hogy a Brexit miatt megváltozik, nő a súlya az országnak, az hogyan csapódik le?
Németország kicsit egyedül maradt, már a menekült kérdésben is egyedül maradt, de itt hát vannak olyan folyamatok, amelyek kicsúsznak az ellenőrzés alól, és ez egyáltalán nem, a Brexit az ebből a szempontból csak egy tünet. Vannak olyan EU tagállamok, amelyeknél a szociális helyzet olyan fokon különbözik a szerencsésebb, mondjuk skandináv vagy német szituációtól, hogy az önmagában is elég centripetális erő legyen, például mondjuk Görögország, Spanyolország, Portugália, mindegyik diktatúra volt a 70-es évekig, és mindegyikben a fiatalkori munkanélküliek aránya a 45-50% között van. Hogy mondjam, Európa valóban többvágányú, és valóban az a helyzet, hogy mondjuk Luxemburgban az minimális órabér az 9 euró, és Bulgáriában 0,40 cent. Na most ezek a különbségek, ezek így politikai eszközökkel valószínűleg nem is megoldhatók. Ez egy hosszú távú, több évtizedes folyamat. Na most amikor ugye például Orbán azzal kérkedik, és azt ígéri, hogy 5 percen belül elhagyjuk Ausztriát. Hát Ausztriához, Magyarországot életszínvonal, termelékenység és más tekintetben a 60-as évek közepén lehetett utoljára hasonlítani. Tehát itt nagyon nagy az elmaradottság, és ez nem egyszerűen a kommunizmus bűne, hanem ez egy régi, öröklött, több százados elmaradottság, amit valószínűleg munkával kéne leküzdeni, és nem hazafias szólamokkal.
Kérdés, hogy milyen a munka feltételes struktúrája, és mennyire látjuk át ezeket a strukturális problémákat. Megalakul valahogy a német kormány, egyelőre még csak tippelünk arra, hogy milyen lehet. Milyen lehetséges forgatókönyvei vannak Kelet-Közép-Európának? Annyiszor halljuk, és ebben az interjúban is elhangzott már, hogy milyen hatással volt mondjuk a 2015-ös válsághelyzetre Angela Merkel döntése. Dalos György úgy fogalmazott, hogy kisegítette Orbán Viktort. Most mi jön a segítségek további sora, együttműködés, a dorgálás, a szigor?
Gondolom, hogy ez a jelenlegi eredmény és a kormány alakulás nem fog kihatni a német-magyar viszonyra, amelyet a magyar fél hibájából sikerült elrontani. És ez kifejezetten Orbánhoz kapcsolódik, mert olyan hangot használt Angela Merkellel és a német kormánnyal szemben, és maga ez az egész EU ellenes demagógia, Ez nem fog bejönni. Nincs az a német kormány, amelyik ezt el tudja fogadni. És ez nem csak hiúság vagy sértődékenység kérdése, hanem hát tényleg az a helyzet, hogy Németországnak elegendő szövetségese van. Magyarország nélkül is. Na most én okosnak azt a nemzeti politikát tanálnám, amelyik nem élezi a feszültséget, mert pedig a magyar külpolitika az utóbbi években nyilván dilettantizmusból is,
az elmúlt percekben Magyarországról beszéltünk, a Financial Times egy hatalmas cikket közölt a Románia helyzetéről, ami tulajdonképpen egy több kolumnán átírt figyelmeztetés, hogy ne csatlakozzon Románia Európa rossz fiúihoz. Itt Magyarország és Lengyelország volt nevesítve. Erősödik ez az európai, hogy mondjam, szövetség, ami csonka, meg belső feszültségekkel terhes, lesz itt valamiféle kelet-közép-európai közeledés, vagy távolodnak a régiók, és Románia ugyanúgy, mint Magyarország, hát nem a német szövetségesek sorát szaporítja.
Most ez a közeledés illúzió. Tehát én úgy gondolom, hogy a visegrádi négyeknek ez a fölmelegített változata is illúzió. Antal alatt még nem volt egészen az, mert valamiféle régiók Európája terpe beilleszkedett. Most azonban már az, mert ezek az államok mind tagjai az Európai Uniónak, és hogy mondjam, az okosabb politikusok, és a román külpolitikában működnek okos emberek, pontosan tudják, hogy meddig lehet elmenni. Tehát képviselnek nemzeti érdekeket, megpróbálnak diplomáciai úton előnyöket szerezni, ami legitim, de nem fognak szakítani. Tehát nem ezt a fajta penetráns és belpolitikailag inspirált Európa ellenességet, ezt tulajdonképpen nem csinálhatják a csehek, nem csinálják a szlovákok. A lengyelek egy picit igen, de a lengyeleket is elválasztja Magyarországtól az Oroszországhoz való viszony. Ezen értem most a putyini Oroszországot, és azon kívül a történelmet, hiszen más a lengyel hagyománya tekintetben.
Na hát akkor innen for tovább az európai politika. Dalos György Berlinből foglalt össze, milyen a német választások utáni második nap. Köszönjük szépen a hátteret, és várjuk vissza hullámhosszainkra. Köszönöm még egyszer.